Üdvözletem! Új, mosolygósabb, vidámabb fotóra cserélte le Orbán Viktor a profilképét az egyik közösségi oldalon. A kormányfő új fotója már az első pillanattól fogva nagyon népszerű, sőt, néhány óra alatt több mint 60 ezeren lájkolták. De nem csak a lájkok gyűlnek, hanem a kommentek is. Sokan úgy gondolják, hogy a miniszterelnök fotója sármosabb a korábbinál, mások szerint pedig egy magabiztos és határozott vezetőt ábrázol az új bejegyzés. Na bocsánat, csak mindig ki akartam próbálni, hogy milyen a TV2-nél dolgozni.
Énekeljük el a nélküledet.
Nem tudom, szar. Öröm. Szar, de ha utána röhögnek, akkor viszont nem annyira szar, akkor viszont hajos. Na minden ezt kipróbáltam. Na, de váltsunk rendes újságírásra.
Pedig erről a szívesen beszélgettem volna még.
Beszéltünk erről is. Szóval váltsunk akkor újságírásra. Balogh Gábor újságíró kollégával.
Szerbusztok.
És Bodac Péter kollégával, a Magyar Hang újságírójával.
Jó estét kívánok.
Akkor ne beszéljünk erről? Mit tudunk erről beszélni? Hát nevetséges.
Hát az a érdekesebb, ugye, hogy...
Bocsánat, nem tudják a nézők, vagy nem biztos, hogy mindenki tudja. Ez így, ahogy van, ez elhangzott ugye a TV2 naplójában.
Így van, igen. Ezt öltönyben, zakóban a bemondó kolléga. A bemondó szegény elmondta ezt. Hát igen, szokták mondani, hogy a sajtótörténeti közhely, hogy meg akarod tudni, hogy egy korszak milyen volt, akkor nézd meg, hogy mik voltak a hírek. És nem feltétlenül azért, mert azt fogod megtudni, hogy mi történt, de az biztos, hogy milyen korszak volt, tehát a kinyitod a magyar, vagy mondjuk a népszabadságot, vagy mondjuk akár a szabad népet főleg, akkor mondjuk nem biztos, hogy megtudod, hogy mi történt 51-ben Magyarországon, de azt megtudod, hogy milyen ország volt ez akkor. Úgyhogy ez egy, én nagyon örülök ennek, mert azért ennyire szép kortörténeti dokumentumokat soha az életben mi nem tudunk gyártani. Tehát megírhatod a cikkeidben, hogy milyen ország ez, méltatlankodhatsz, elmondhatod, hogy milyen közép-ázsiai önkényuralom felé tartunk, meg mit tudom én, de ennél szebb kordokumentumot rajzolni sem lehet. Én hálás vagyok érte.
Na, ha csak nem fogja a jövő meghaladni még ezt is, tehát hogy annyira... bedurulnak a folyamatok, és akkor ez már ilyen izé lesz, ilyen lájtos valami.
Hát valamennyire meg is haladta.
Mi az ott
a apák napi fidelitásos fotót tekintve, ami ugye az apa csak egy van, narancssárga háttéren,
de
fehér
az
betűken.
A fidelitásnak a izéje, érted? Hát én a fidelitás, de ez a tényekbe egymillió ember.
De én most erre a fidelitásos fotóra asszociáltam, és lehet, hogy ez egy logikai bukfenc, de mármint a részemről, de valahogy a Fidesz valóságnak a virtuális térben való megjelenése, azért az mégiscsak figyelemre méltó, hogy van egyfajta ilyen szeretett kultusz is, nem csak gyűlölet kultusz, amit...
Abszolút, hát Orbán Viktort nagyon, tehát tényleg nagyon sokan szereti. Tehát, hogy ez nem...
De amikor a szeretet és összefogás erejéről volt szó mondjuk még a 2000-es évek elején, akkor nem, én nem erre asszociáltam, hogy szeretjük a vezért, és összefogunk mögötte valahogy. Nekem nem ez. Ezek szerint most már ebbe transformálódott, úgyhogy...
Hát, vagy van egy ilyen aspektusa is, ami mi ugye nagyon csodálkozunk, és nem értjük. Tehát számomra sincsen hírértéke annak, hogy a miniszterelnök úr lecserélte a profilképét.
Mert... Van olyan, akinek van szerinted tényleg?
Hát...
Azért erre volnék kíváncsi azért.
Van, attól függ, mire cserélj le.
Na jó, de most, hát persze, tehát lehet...
Valami ezért sukár némre, akkor...
Hát de simán lehet hír egyébként, hogyha valami rettenetes poént rak ki, vagy mit tudom én, vagy nagyon rosszat, vagy nagyon... Na de azért azt, hogy sármosabb az új, és ugyanazt látod, tehát Orbán Viktor van rajta.
Sármosabb, mint volt. Hát, hogyha nem tűnne föl, akkor ezt elmondják neked a TV2-n, hogy ezt...
Hát hálás vagyok érte. Jobban is érzem magam ettől.
Jó.
Most mondd a szület, amikor meg rosszul érezzük majd magunkat, jól van.
Nem, én ettől, de már nem érzem rosszul magam ettől, megmondom őt.
Mondom, én jól érzem magam
kezdek,
attól,
kezdek mosolyogni azon, ami történik, bár nagyon nehéz, de hogy nem tudsz már ezzel mit kezdeni. Szerintem ezek most már vicces dolgok. Nálam átfordult, átcsorgott, átlendült, mindenki használja megfelelő kifejezést, hogy annyira groteszk lett egy ilyen nagyon erős csehszlovák filmvégjáték. Kezd válni, és azokat viszont szeretem. Tehát, hogy így most már ilyen valózi nézőként veszek részt, egészen addig, amíg katásként meg szivatnak, de most már akkor menjünk bele a komoly témákba. Szóval, egészségügy. Az orvosi kamara arra kéri az orvosokat, hogy mondjanak nemet a szabadidejük terhére végzett többlet munkára. Nem hangzott olyan jól, de azt felolvasom, hogy mit írtak, abból azért árnyalni fog rendesen a kép. Azt mondja, ma Magyarországon egy kezdő orvos a gyors ételmi dolgozókéval azonos 900 forintos nettó órabért, egy szakorvos pedig a szakmunkás bérektől is elmaradó 1700 forintos nettó alapórabért visz haza. De azt ne felejtsétek el közben, miközben ezt olvasom, hogy mint megtudtuk, a magyar egészségügy jobban teljesített, mint a nyugati. Úgyhogy.
Hát ez különösen nagy eredmény úgy, hogy ilyen fizetések mellett sikerült túl teljesíteni.
De várjál, még nincs vissza, nincs vége. Azt mondja, mindeközben a Magyar Orvosi Kamara adatai szerint az orvosok körében a 60-70 órás munkahetek általánosnak mondhatók. Átlagos ügyeleti beosztással számolva egy orvos körülbelül 50-55 éves korára dolgozik annyit, amit napi 8 órában dolgozók 65 éves korukra, és évi 60 éjszakát tölt távol a családjától, alaphangom. Na, bocsánat, csak így.
Ezt mondom, tehát így, ilyen kevés pénzzel is képesek ilyen teljesítményre az orvosok. Ez, hogyha nem akarok ironizálni ezen az egészen, ez valóban egy elképesztő világsiker. Szóval gondoljunk már bele, ahogy itt most röviden összefoglaltad, hogy egy átlagos orvos milyen áldozatot vállal azért, hogy a hivatásának éljen, mennyi pénzért teszi ezt, és ennek köszönhetően nem omlik össze az egészségügy, mert vannak ilyen hivatástudattal megáldott emberek, viszonylag sokan az egészségügyben. Ez egészen, tehát valóban egy hungarikum, és ez valóban egy sikertörténet. Csak ebben azért van egyfajta tragikum is. Hogyha tényleg belegondolunk abba, hogyha az ember elmegy egy gyors étterembe, és sült krumplit mereget 8 órán keresztül, amiben olyan hatalmas kockázat azért nincsen, legfeljebb az ember összeégeti magát egy kicsit az olajjal, vagy a serpenyő falával. Itt pedig ember életeket mentenek meg, és ugyanannyi pénzről beszélünk, tehát. És ugye még visszatérve arra, hogy ugye a Mokit mit kezdeményez, itt ugye az önként vállaltú munka, illetve az ügyeleteknek a felmondási helyezték letétbe. Ezzel megpróbálják elérni azt, hogy a kormány végre gyakorlatilag szóba álljon velük. Ebben a kormányzati ciklusban, tehát 2018 óta nem volt béremelés. Emellett ugye meg azt halljuk, hogy a most leszámítva itt a koronavírus járványt, hogy a gazdaság az gyönyörűen teljesít, minden szuper jól megy. Akkor miért nem jut pénz olyan dolgokra, mint az orvosoknak?
Mert ez Orbán Viktort nem érdekli szerintem. Tehát a Orbán Viktor számára nagyon érdektelen dolgok, azok be vannak lőve nettó 130 ezer forintra. A szociális szféra, oktatás, egészségügy, mi van még? De most kulturális közszolgálat.
Mennyiben unalmasabb egy vakbélműtét, mint egy NB1-es meccs? Tehát azért ráadásul mondjuk, ha megnézzük a kórházi fertőzések arányát, akkor lehet, hogy lassan egyébként izgalmasabb lesz, de azért ez is visszaigazolja egyébként régi veszőparipámat, hogy magyar oktatás, magyar kultúra, a magyar egészségügy, a magyar szociális szféra, tehát nagyjából minden, ami egyben tartja ezt az országot, az elmúlt 30 év kormányzásai ellenére működik, és nem amiatt. Tehát, hogy lényegében...
Igen, egyébként van valami.
Tehát lényegében itt az a csoda, hogy még létezünk ilyen kormányok után, meg ilyen politikai elit a nyakunkon. És való igaz az, hogy ez az egész... Az egész koronavírusos helyzet, illetve az ablakokban tapsolás, meg gyűjtés, meg stb. Legalább egyetlen egy dologra volt jó, még ha tényleg csak jelképes erejű sztori is volt, hogy talán legalább időlegesen is tudjuk, hogy minden csoda három napig tart a médiában, meg még annyi sem, de mégis talán kicsit ráirányította a figyelmet arra, hogy kik viszik a hátukon ezt az országot, és most már arról kéne beszélnünk, hogy mennyire...
Az operatív törzs.
Így van. Így van, köszönöm, hogy kiigazítottál.
Nem,
így van,
azért csak, mert szerintem most ilyen nagyon kis ábrándos monológba kezdtél.
Nem, én arra gondolok, hogy egy része talán elgondolkodott rajta, és ha legalább egy részénél megmaradt, tehát hogy volt egy nagy dagály, és akkor ez hagy maga után valami kis leülepedett szolidaritás iszapot, hogy ott marad, azért az jó lenne. De az igazság az, hogy az ordigasság viszont az, hogy nem akartam én ezt kihagyni a végéből, hogy az ordigasság, meg azt, hogy Orbán azért teheti ezt meg, a mindenkori kormányok alapvetően azért tehetik ezt meg, mert a magyar társadalomnak a szolidaritási hajlandósága rendkívül alacsony. Tehát itt bárkivel kitolhatsz, a többség megbízhatóan fog hátat fordítani neki, már pedig mindannyian kisebbségiek vagyunk, hiszen valamiben biztos, hogy mi vagyunk kevesebben. Számtalan olyan intézkedést lehet elmondani, ahol rajta csattant az ostor, és ezzel a magyar társadalom 3-5-8%-ához tartoztál, a többiek pedig azt mondták, hogy lassan ugye magyar nemzeti motto az az, hogy minek ment oda. Hát miért kell orvos? Hát most miért kell orvosnak lenni? Ki lehet menni nyugatra is, persze ugyanez az ember egyébként aztán elvárja, hogy mondjuk megfelelő egészségügyi ellátást kapjon, de nincs olyan kitolás, nincs olyan kormányzati gazemberség, amire nem talál, nem is csak a propaganda, szóval ez a szomorú, hanem a köznyelv nem talál valami, ha nem is mentséget, mert nem feltétlenül emberekről van szó, akik egyébként azt gondolják, hogy az adott intézkedés jó, de azt, hogy őt miért ne érdekelje. Akkor a orvosnak ott a hálapénz, a tanárnak ott van a nyári szünet, az újságíró nem csinál semmit, csak irogat, akkor mit tudom én, ha kétkezi melósokkal tolnak ki, az értelmiség azt mondja, hogy erre út a proli, miért nem tanul tovább. Tehát mindig van valami, amiért így megvonjuk a vállunkat, és azt mondjuk, hogy ez nem a mi dolgunk.
Egyébként még ehhez hozzá, hogyha az orvosok béréről beszélünk, én is beszélgetek sok emberrel, családtagjaimmal is, akik azt mondják, hogy hát mit öbörődnek itt az orvosok. Hát itt az egészségügyben itt új kórházak épültek, és ráadásul létezik olyan, hogy egészségügyi béremelés is. És eddig tart az érvelés, odáig már nem megy el a dolog, hogy valójában milyen béremelés is folyik most az egészségügyben. Tény és való, és ezt a kormány nagyon erőteljesen kommunikálja és összemossa az orvos béremelésekkel, elég csak a egy-egy kormányinfón Gulyás Gergely válaszait felidézni, amikor én mondjuk megkérdezem őt a orvos bérek emeléséről, akkor elkezd beszélni a szakdolgozói bérek emeléséről, ami tény és való, hogy emelkedik. Plusz még ott van ez az 500 ezer forintos, bruttó 500 ezer forintos prémium is, amit ugye nagyon sokan nem kapnak meg. És akkor ez a széles társadalom számára, legalábbis a részük számára úgy jön, hogy hát itt kérem szépen, van béremelés. De hogyha már ezt nézzük, ott, ahol van béremelés, ahol a kormány azt mondja magáról, hogy fantasztikus eredményeket ér el azzal, hogy a szakdolgozóknak, tehát a nővéreknek a bérét 72%-kal megemelik ebben a ciklusban. Most ez a következő kép néz ki. Most olyan 250 ezer forint körül van a szakdolgozóknak az átlagbére, és ehhez képest még ebben a ciklusban ugye már volt is emelés, és még lesz körülbelül 20, illetve még pluszban 30%-os emelés 2022-ig. Ez azt jelenti, hogy a bérek olyan 400 ezer forint közelébe fognak fölmenni, a szakdolgozói bérek. Összehasonlításképp 2020 március KSH adatok szerint a nemzetgazdasági átlag az 400 ezer. Tehát a szakdolgozóknak a bére az majd két év múlva fogja elérni azt a szintet, mint ami most a nemzetgazdasági átlag. Tehát akkor, amikor hatalmas béremeléstől beszél a kormány, akkor is arról van szó valójában, hogy soha büdös életben nem fogja elérni az egészségügyi szakdolgozók bére azt, ami a nemzetgazdasági átlag. És akkor még orvosbérekről nem beszélünk, tehát ott nem történik semmi. 2018 óta is könnyen lehet, hogy ebben a ciklusban már nem lesz ebből
sem. A szakdolgozói béremelésre akkor elvégezném a kormánypárti kommentelők munkáját helyettük, csatlakozva hozzád, mert nektek semmi nem elég, és a szocik mennyit emeltek. És akkor kész van.
Akkor még annyi adalék hozzá, hogyha már a kormánypárti kommentelőket megidézted, hogy egy egészségügyi szakdolgozó átlagosan egy évben 14 hónapnyi melót tud le. Tehát, mint ahogy az orvosi kamara is felhívta rá a figyelmet, hogy az orvosok milyen baromi sokat dolgoznak, mennyi időt nem töltenek otthon. Ugyanez a helyzet, vagy talán még egy kicsit rosszabb a szakdolgozók terén is. Tényleg egy év alatt, ami 12 hónap, 14 havi melót tudnak le.
Jártatok a János Kórházban mostanság? Hát te jártál, igen. Én nem is tudom, mikor volt a kétfarkú kutyapárt akciója, amikor elkezdték a kis vasutat festegetni? Két éve kb.
Két éve.
Én akkor voltam, mert ugye ott is festettek az egyik bejárat mellé, és elmentem csinálni erről egy kis videót, és én akkor voltam életemben először, és én ledöbbentem. Én megmondom őszintén, imádom az ilyen lepukkant évtizedek óta magára hagyott ipari jellegű műemlékeket. Szeretek ilyen helyeken mászkálni. A Ikarusz telep a második hazám. De hogy nem hittem a szememnek, hogy ez egy kórház. És bementem ide-oda, oda szétnézni, és ott még kevésbé hittem a szememnek. Tehát hagyjam, hogy kívülről úgy néz ki, mert az még akár még lehetne is jó belül. De nem, basszus. Tehát ez nagyon-nagyon durva. Aki nem járt, szerintem nem tudja elképzelni, hogy milyen állapotok vannak.
Hát hadi állapotok vannak.
Na, de a hír ugye meg az, mert ez még itt nem hír, ez a magyar szokásos hétköznap Budapesten egy egészségügyi intézményben. A hír az, hogy nem is lesz újítva még egy darabig. Mert úgy volt, hogy valami elindul, de nem, mégsem.
Bejelentés volt 2018 őszén, amikor Pokorni Zoltán, Varga Mihály és Gulyás Gergely közösen bejelentették, hogy a Szent János Kórházat felújítják, és ez lesz a negyedik centrum kórháza Budapestnek. Nem kis dologról van szó, hiszen 40 ezer, évente 40 ezer fekvőbeteg ellátástól van szó, 400 ezer járóbeteg, és olyan 900 ezer orvosbeteg találkozó az, aminek otthont ad ez az egészségügyi intézmény, 126 település lehetett fel. Nem egy ilyen Lánchíd kaliberű projektről van szó, ráadásul itt nincsen semmilyen politikai ellentét a városvezetés, illetve a kormány között, hiszen a városvezetésnek semmi köze nincs ez a beruházáshoz. Ehhez képest 2018 óta semmi nem történt. Félmilliárd forintot ugyan jóvá adtak arra, hogy a tervezési munkákat végrehajtsák, ugye több mint két évvel ezelőtt ezt, vagy közel két évvel ezelőtt ezt be is jelentették, de azóta semmi nem történt. Én a múlt héten a kormányinfo alkalmával kérdeztem meg erről Gulyás Gergelyt, hogy mi a helyzet, és hát szétállt a kezeit, és gyakorlatilag közölte ott semmi.
Egy őszinte pillanat, mert azért meg kell becsülni az
ilyeneket. Talán a következő hetekben majd kiírják. Na most ugyanezt a választ kaptam egy évvel ezelőtt is, amikor tőle ezt megkérdeztem.
Hát akkor megkérdezgeted annyit, nem?
Majd megkérdezem jövőre, és valószínűleg ugyanezt a választ fogom kapni.
Ugye minden kell 5 percenként kérdezni, amikor fél óráig is megmondtam, hogy mindjárt indulunk. Tehát ugye ez a... Vagy minden kell fél óráként megkérdezni, amikor azt mondtam, hogy egy órája is, vagy 5 perc múlva indulunk, valami hasonló vicc, de sikerült elrontanom.
Mindegy, az a lényeg, hogy... Vicc, úgy, hogy mindegy.
Az de, a baj, én elsőre is értettem.
Az a lényeg, hogy nekem az jutott eszembe, hogy itt említetted, hogy a főváros meg a kormány között vannak érdekük ütközések. Ennek az úgynevezett szolidaritási hozzájárulás egyik legnagyobb gyújtópontja. Na most azon gondolkozom azért, tudjátok, hogy jó, mikor el is fogadom azt a kormányzati érvelést, hogy a főváros nagyon szolidárisabb, és most bele se akarok menni abba a matekba, hogy valójában mennyi az, meg mennyi adó marad itt, stb. Oké. De hát mivel legyünk szolidárisak, vagy mivel legyen szolidáris az önkormány, a fővárosi, vagy akár egyáltalán az önkormányzatok azzal az állammal, amelyiknek valahogy soha nincs pénze mondjuk arra, hogy felújítsa ezt a kórházat, de arra van pénze, hogy Mészáros Lőrinc szállodáit megdobja még néhány 10 milliárddal, arra van pénze, hogy rohadrága tűzijátékot rendezzen. Tehát azért az megdöbbentő, hogy úgy kérnek szolidaritást az emberektől, hogy valójában azt látod, hogy az állam a legalapvetőbb funkcióit sem látja el sokszor, és azt mondja, hogy jó, én eddig is tulajdonképpen magasról tettem rátok, de most adjatok meg kis pénzt, hogy ezt még több pénzből teljesen ugyanezt. Szóval azért, ha az emberek azt látnák, én magam legalábbis, akkor magam nevével beszélek, ha én azt látnám, hogy az állam hajlandó ellátni a funkcióit, akkor lehet, hogy egy percre elgondolkodnék ezen a szolidaritás dolgon. De hát az állam velem nem szolidáris, mint állampolgárral most akkor innentől kezdve. És akkor ott tartunk, hogy mondjuk... amikor az ember odahajol az adóbevallása fölé, és őszinte szeretne lenni, akkor hány évtizednyi vagy századnyi tapasztalat van?
Őszinte szeretne, miről beszélsz? Őszinte.
Hát őszinte, ugye, de az is lesz. De azért ugye, ismerjük a magyar adófizetési morált, és azért emögött van egy évtizedes, meg évszázados tapasztalat, amit az elmúlt 30 év sem tört meg, az elmúlt 10 év pedig szerintem köbgyökre emelt. Vagy köbgyökre emelni nem lehet, hanem gyökre emelt. Gyököt vont.
Alakul.
Sokszorosára emelt, maradjunk ennyiben. Szóval, bölcsész vagyok reménytelenül.
Szóval, hogy a szolidaritásról, tudjátok, mit ott eszembe? Nem ez a légy, hanem a Mészáros lánynak az interjúját olvastátok a Magyar Nemzetben?
Uh-huh.
Ugye kirúgták ott a felét talán az alkalmazottaknak, ugye a Mészáros féle hotelláncnál a vírus idején, vagy a járvány idején. Hát nem az lett volna a nagy nemzeti szolidaritás, hogy legalább ők akkor megtartják a munkaerőt. Nem, ők kirúgták, és valami olyasmit mondott, hogy hát végülis jó volt az alkalom, mert hogy így most egyszerre lehetett, és így egyszerűbb volt megválni az emberektől, de majd így számítanak a munkájukra, de pont abból a szférából, amit ugye az egyik, vagy talán a legsúlyosabban érintett, a turizmust ütötte a legjobban ez
ennek
a karantén.
Ennek az interjúnak is örültem egyébként. Örültem neki, mert ez is kor dokumentum, és sokkal többet kéne ezzel foglalkozni. Ezt az interjút azt szénné kellett volna szemlézni mindenhol, és az ellenzéki politikusoknak is idézgetni, és elég kevéshez jutott el, ahogy elnézem. Ugyanis ez arról szól, hogy amikor akkor a kormánynak azt a narratíváját halljuk, hogy nemzeti nagytőkére van szükség, mert ezáltal az ország nem lesz kiszolgáltatva az idegen nagytőkének, és az ország azért az mégsem nem csak egy térképen levő földrajzi fogalom, hanem az ország az azokból az emberekből is áll, akik benne élnek.
Ugye ez a lopás mögötti filozófia.
Ez a lopás mögötti filozófia, hogy mi nemzeti közösségként, és így gondolom egyenként is kevéssé vagyunk kiszolgáltatva a csúnya gonosz idegen nagytőkének. Most ez tökéletesen megmutatja, hogy az úgynevezett nemzeti nagytőke azon kívül, hogy egyébként a mi adóforintjainkból jött létre, ezen kívül még semmilyen, sem nemzeti, sem közösségi, sem semmilyen szolidaritás nem vállal senkivel. Tehát itt szó nincs arról, hogy ez az ország bármilyen szempontból kevésbé kiszolgáltatott helyzetbe kerülne attól, hogy az adóforintjaikat ellopják és odaadják más magyaroknak. És akkor örülhetünk neki, hogy végül is legalább magyarok lopnak. Azt hiszem ezen a beszélgetésen kb. Mindannyian túl vagyunk már, mindenki kapott már ilyen választ, hogy de legalább magyarok lopnak, és akkor magyar embereknek adnak munkát. Nem,
vagy magyar embereket... bekerülhetne az izébe és az alaptörvénybe.
Így van, igen.
A preambulumban.
Szóval felejtsük el, nem magyar embereknek adnak munkát, ez eleve hülyeség, munkát nem ajándékba adnak. Magyar embereket foglalkoztatnak, akik kőkeményen dolgoznak, általában rossz pénzért vagy gyenge fizetésért, és azt az első pillanatban meg is szabadulnak tőlük, miközben, tehát egyrészt megszabadulnak ugye a munkavállalóiktól, kiszolgáltatott helyzetbe hoznak nagyon sok embert, és mellé viszont az egyik kézzel kirúgják az embereket, a másikból pedig még több állami támogatást szednek föl. Tehát még többet elvesznek azoknak az embereknek az adóforintjaiból is, hogy végképp kicsavarjam ezt a képet, akik ott dolgoztak egyébként, és befizették az
adót. Egyébként van egy nagyon érdekes és szép ellenpélda is abból az országnak abból a feléből, amit még nem nereztek össze annyira. De a Gerendai Károly neve valószínűleg mindenki számára ismert, ő az, aki a Sziget Fesztivált összehozta fiatalon, aztán most Michelin csillagos éttermen a hostess, és hát ők is megsínlették a válságot, hiszen egy olyan piacon próbálnak megélni, és ez ugye ment is az elmúlt 10 évben, ami kimondottan a magas minőségre és a drága gasztroturistákra, vagy a pénzes gasztroturistákra épül. Most ehhez képest egyik pillanatban a másikra megszűnt a koronavírus beköszöntével a biznisz, és interjút készítettem vele néhány héttel vagy hónappal ezelőtt, és megkérdeztem, hogy mi újság, és hogy hány embert rúg ki, és mondja, hogy törekszik arra, hogy ne kelljen kirúgni. Havonta neki van arra 10 millió forintja, valameddig, hogy finanszírozza a mínuszokat, de nem teheti meg azt, úgy gondolta legalábbis, hogy azt a szakmai csapatot szélne kereszteni. Mert fontos neki a minőség, meg fontos, és a minőségnek az áloga az, hogy egy megfelelően jól képzett és elhivatott szakembergárdát egybe tartson. Tehát létezik ez a fajta filozófia. Szerintem példát kellene róla vennünk, vagy legalábbis tudnunk kellene róla. Nyilván legtöbbünk nem vett róla példát, hiszen, vagy a legtöbb ember nem vett róla példát, hiszen alkalmazott, és a feje fölött dönt a főnöke, hogy mi lesz vele, akár egy válságban, akár bármilyen
krízisben. Igen, csak ugye itt vele az történt, hogy neki meg kellett teremtenie a saját kis világát és cégbirodalmát, és ki kellett találni, és nagyon jó volt az interjú. Azért, mert átjött belőle az, hogy ez az ember folyamatosan agyal azon, hogy mit kéne még, hogy merre, és ez nekem nagyon, nagyon tetszik. Ez a polgár, nem? Valahol, aki ül, és akkor nem azt mondja, most ilyen olyan siker valami, hanem még tovább, még valamit kitalálni. Nekem az nagyon-nagyon tetszett ez a gondolkodás. Ezzel szemben, ez a mesterségesen összelopfányozott akármi, amit nemzeti tőkének hívnak, az ahhoz van hozzászokva, hogy minden úgy van. Uh-huh. Nem kell csinálni semmit. Hát jön a pályázati pénz, úgyse pályázik már, ha valaki akar, akkor úgyis velünk fog összefogni, de ezt ismerjük hát már ezt annyiszor. És igazad van, az tényleg ez egy ilyen elképesztően erős kordokumentum ez a hölgynek az interjúja. Tehát átjön az, hogy fogalma nincs arról, hogy mit kéne csinálnia igazából, hogy kéne minőséget, semmi. Hát most így pont jó volt az alkalom, úgyhogy kirúgtuk az emberek felé. Óriási nemzeti nagytőke. Na, menjünk vissza Budapestre, ha már kicsit eljöttünk, mert hogy drágul a parkolás Budapesten. Ugye a parkolási rendelet módosításáról döntött a fővárosi közgyűlés. Ez szerint 4 kerületben második, a 12., a 13. és a 14. kerület egyes parkolási zónáiban egyel drágábbra ugranak a díjtételek, mert hogy Budapesten ilyen most ugrik, de ilyen konkrét díjtételek vannak. És emellett még bővülhet is a parkolási zóna Zuglóban, a 12. és a 13. kerületben. Én sokat járok autóval Budapesten, úgyhogy elég sok pénzt sajnos elparkolok. Nem tudom, mit gondoljak erről. Értem, engem mindig is zavart ez a parkolási valami, mert hogy kicsit azt éreztem, és nem ilyen demagóg módon, hogy miért fizettek én, mert belátom azt, hogy ha bejövök autóval, akkor nem tömegközlekedtem a saját kényelmem okán, és akkor azért ott fizetni kellene. Csak valahogy úgy éreztem, hogy nem kapok ezért semmit. És hát mit kapna az ember parkoláskor? Hát nyilván semmit, legalább kerékbilincset, ne? De hogy valahogy azt éreztem, hogy ez egy ilyen humbug, vagy nem tudom, olyan. Aztán ki is derült, hogy az, mert ugye kiderült, hogy mekkora
parkolási... Gazdaságilag is az volt, igen.
...maffia az egész történet. Úgyhogy nem tudok én ez... Tehát belátom a szükségességét, igazából nem is... Tehát ez van, elfogadtam, nem tudom.
Elvi problémám van ezzel. Azok az érvek, amiket felsorakoztatnak mellette, azok szerintem nem rosszak. Tehát nem az, hogy vannak egészen aránytalan terhelésű vagy terheltségű részek Budapesten, az világos, az sem egészséges, hogy két utcával arrébb mész és fele annyiért parkolsz, mindenki oda fog menni. Tehát persze ezek ilyen nehéz megoldható dolgok. De hát pont az előbb beszéltünk arról, hogy parkolási maffiáról beszél az egész város most már évek óta. Én azért úgy gondolom, hogy a nulladik lépés az kéne, hogy legyen, hogy valahogy ezen a téren meg kéne próbálni rendet tenni. Tehát ha emelünk tételeket, akkor azért tenni kéne róla, hogy ez ne azokhoz a figurákhoz és azokhoz a cégekhez fusson be, akikhez az elmúlt időszakban befutott, mert erről már nagyon világosan kiderült, hogy minimum kétes hátterű történetekről van szó.
Számomra az valamennyire természetes, bár én is járok autóval, és nem helyeslem, de valamelyest természetes az, hogy az autósokon próbálnak behozni olyan pénzeket, amelyek innen vagy onnan kiesnek. Ugye nem a parkolás, és nyilván a parkolási díj az most adja magát, miért nem emelnék? Tehát igazából meg gond nélkül meg lehet tenni, a közgyűlésen ez keresztül fog menni, és nem fognak tömegek föllázadni ellene, mindenki hőbörögni fog, mert senki sem szeret többet fizetni annál, mint amit korábban fizetett. De ennek kapcsán talán érdemes megemlíteni azt is, hogy ez egy a politikai térben megjelenő vita, hiszen a főváros lép valamit, amit a kormány természetesen nem fog helyeselni, de a kormánynak is van olyan lépése, ami szintén az autósokra tol bizonyos kiadásokat. Itt a benzinre terhelődő, illetve nem csak a benzinre, hanem a dízelre is, tehát az üzemanyagra terhelődő adót is meg fogják emelni, vagy megemelik. Nem nagy tétel előtt 10 forinttal, de attól még az üzemanyag ára emelkedni fog. Nem olcsóbb lesz, hanem emelkedik. Plusz adóbevétel fog belőle keletkezni. Ugye most arról beszéltünk az eddigiekben, hogy ez a plusz pénz, amit bevasalnak az embereken, az milyen fölösleges dolgokra el tud menni. Igen, sajnos ez van. Lehet, hogy nem vagyok vele túl népszerű azzal az ötletemmel, hogy aki teheti, ne járjon autóval, hanem járjon biciklivel. És ott, mert tudom, hogy ez egy másik politikai színezetű problémát vett föl, hogy miért van annyi bicikli út most újabban a körúton, meg az Üllői úton, meg mit tudom én. Bele lehet ebbe is menni. Igen, a közlekedés, főleg egy nagyvárosban, az mindig egy ilyen ütköző zóna lesz. Itt mindig lesznek olyan csoportok, akiket egymásnak lehet ugrasztani. A parkolási díj az szerintem ebben a mezőben, vagy a parkolási díj emelése ebben a mezőben értelmezhető, meg értékelhető.
Jó, de a 17. kerületben nem akarok bebicajozni, már öreg vagyok én ehhez, megmondom őszintén. Pedig jó lenne, meg én szoktam azért sokat kerekezni, de... eszembe jutott valami a műsor elejére. Bocsánat, hogy most mondom. Láttátok, volt ez a performance a Karácsony Gergelyiknek, hogy kimentek a Stop Budapest Stopot felfesteni.
Igen.
Tudjátok, hogy milyen címmel jött ez le a tényekben?
Saját városát rongálja?
Saját városában rongált Karácsony Gergely. Zsenik vagytok. Na, azt mondja, hogy ha már adó, szigorítják a katát. Hát ez is egy jó kis hungarikum történet, mert ugye úgy kezdődött a kata szigorítása, hogy az a szervezet, aminek a katásokat tulajdonképpen meg kéne védenie a szigorítástól, elkezdte követelni a kormánytól, hogy legyen szigorítás, ugye az iparkamaráról van szó. Ezt felkapta, és majdnem úgy csináltam, mintha a sajtó kint működne, szóval a kormánymédia elkezdte futta, felkapta. Felkapatták.
Szóval, kiszúrták.
Kiszúrták ez a jó szó.
Igen, igen. Elkezdték nyomatni ezt a témát, és hát láss csodát, a kormány meghallgatta a minket nem védő katásokat, nem védő iparkamara kérését, és azt mondta, hogy egye fene, ha ennyire akartok többet fizetni, akkor fizessetek. És ugye ebből az lesz most, hogy ha 3 millió forintotnál többet kapsz egy évben egy helyről, akkor 3 millió forint fölötti részt, utána 40%-os külön adót kell befizetni. Eleinte úgy tudtuk, hogy ezt a katásnak, de nem, mert most már az van, hogy a cégnek, aki ezt a 3 millió forint fölött, valamint egyben...
Az is a katástól lesz levonva.
Persze, nyilván, de hogy a cégnek kell, kivéve, most jön a nemzeti rész, ha külföldi cégről van szó.
Nemzeti nagytőke, na hát...
Igen. De... Jó, várjatok, miért belekezdenitek. Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy ez most miről szól? Tehát kit akarnak ezzel? Nyilván nem a bevételek növeléséről van szó. Egyszerűen nem lesz akkor összeg. Kit akarnak ezzel szopatni?
A bújtatott foglalkoztatását.
Igen, tehát ugye a történetekben keresd a nőt, a Fidesznél, vagy a NER-nél meg keresd a szopatást.
Hú, ez így együtt, ezért fogunk majd kapni az PC vonalról, de...
Na, mindegy, de nem, de ne kapcsolod
össze. Elhatárolottam.
Jó van, de érted, mit akarok mondani. Szóval, hogy itt valakiket, valamilyen réteget megint alázni akarnak. Szerintem az értelmiséget, az újságírókat, a médiát, hiszen ott például ez ütni
így fog. Van. Nem a zsömle a kicsi, hanem a pofátok nagy, ugye, hogy van, klasszikust is idézek. Korábban volt szó arról, hogy a katának a díjtételét azt emeljék, tehát 50 ezer forintról 75 ezer forintot mindenki. Most ahhoz képest az, hogy most itt 3 millió forint, és most azt... ott emelnek díjtételt, vagy valamit, hát ez még mindig jobb annál. De hát persze valóban egyébként azért nem állt. Az az érdekes, hogy most jönnek elő valamiféle szivatással, vagy ha nem is szivatással, akkor próbáljunk meg egy kicsit mérsékeltebbek lenni, valami olyan módosítással, ami a vállalkozóknak biztos, hogy nem lesz jó. Miért pont most? Tehát éppen egy válság kibontakozásában vagyunk benne, pont arról, ugye gazdaságvédelmi operatív törzs jön létre, Varga Mihály vezetésével. Tehát ugye ez egy ilyen téma most, hogy hogyan segítsük a gazdaságot, munkahelyteremtést, vagy a munkahelyek elveszítésének a megakadályozását. Tehát ugye általában a megélhetés az egyszerűbb legyen, meg az adminisztratív terhek is csökke, stb. Most akkor ennek a szelleméhez hogyan társítható az, hogy végső soron fizessen többet az, aki egy picikét jobban megy.
Előbb említetted, hogy a kamara kérte ugye ezt. Nekem arra emlékezhet, amikor az 50-es években a szakszervezet követelte a norma emelést. Tehát volt ilyen.
Ez ugyanaz a szar.
Ez ugyanaz a szar. Meg az ügyész kér halált, vagy az ügyvéd kér halált. Tehát volt az ügyvéd kért halálbüntetés. Az ügyész meg csak mondta, hogy ja, jó. De hát valahogy ilyen kicsit hasonló dolog ez. És szóval az a helyzet, hogy azt hiszem, hogy jó helyen kapizsgálsz, szerintem is, hogy azért ez a fajta katás, foglalkoztatás alapvetően abban annak az értelmiségi közegben terjedt el a legjobban, amelyik ráadásul általában valamilyen formában művészetek, nyilvánosság, sajtó, stb. Nem csak, de elsősorban kultúrában ebben, ott nagyon jellemző.
A zeneiparról írták pont, majd úgy is beszélünk arról, hogy ott szinte mindenki, aki a körülötte van, tehát maga a kiszolgáló.
És itt megint, nem tudom levetkőzni ezt a történészt, kényszerzúbbant magamról. Azt tudjuk, hogy a TSZ-esítés az nem úgy indult, hogy Rákosi Elvtárs azt mondta, hogy lépjetek be a TSZ-re, mert jó lesz, hanem először Rákosi Elvtárs földet osztott, van kata. Rákos értes utána azt mondta, hogy sajnos meg kell emelnünk az egyholdra jutó adóterheket, de ez alól úgy lehet mentesülni, hogyha belépünk a TSZ-be. Tehát itt is az történik, hogy most szépen elkezdik, én látok benne egy ilyen tendenciát, szépen most elkezdik szorítani ezt a spanyol csizmát, hogy jól van gyerekek, akkor most adót emelünk ezen, el lehet menni más szférákba dolgozni, nem kell újságírással foglalkozni, csinálj valami mást, vagy maradj az újságírásban, keres még rosszabbul. Tehát itt
azért... Menjünk el katonának.
Tehát nem kell betiltani, érted, lapokat, meg a francnak. Hát még most megvenni se kell őket, ha belegondolsz, hanem egyszerűen annyira nyomorult szakmává kell tenni az újságírásnak a kultúrát, hogy mindenki lépjen le onnan, aki még független felületen próbál meg kultúrában, nyilvánosságban dolgozni. Ha viszont, ha elmész kőtörőnek, akkor megint pipa, akkor is pipa, hogyha azt mondod, hogy jó, akkor innentől kezdve viszont olyan újságot, olyan művészetet, olyan kultúrát csinálok, ami a jelenlegi rezsimnek tetszik, mert akkor tök mindegy, hogy a mennyi katát kell befizetned, hogyha állati jól fogsz keresni. Tehát akkor az belefér. Hát ez a 40% az egy olyan, ha egy olyan cégnél dolgozol, vagy olyan állami szférában dolgozol, ami a NER rendszerében benne van, akkor az egy piti NER tétel. Azoknak fog ez fájni, akik függetlenek.
Egyébként, bocs, még ehhez hozzájön az is, hogy ugye nem olyan rég látott napvilágot az a kormányzati elképzelés, hogy művész, tehát akik közalkalmazotti státuszban voltak eddig művészek, azoknak ez a közalkalmazotti státusza meg fog szűnni. Tehát ilyenek persze. Tipikusan a szimfonikus zenekari zenészek. Nyilván nem egy hatalmas részét képezik ők a hazai társadalomnak, tehát azért szó van több ezer emberről, vagy legalábbis sok száz emberről, akik például könnyen lehet, hogy ezáltal fogják megszívni, mert átmennek katába, és katásnak sem fogja igazából megérni lenni, vagy sokkal többe fog kerülni, mint eddig.
De minek kell annyi szimfonikus zenekar? Kell egy nagy állami, vagy öt állami, és akkor...
Egy nagy,
5000 emberrel, és egy akkor ők egyszerre fognak szimfonikusan
zenélni. Húgósok nélkül, mert az idegesítő. Hogy ha valaki ne, a Balogh kollégához hasonlóan ilyen bölcsészmódra nem végezte volna ezt a matek példát, de 3 millió forint soknak tűnik, de az 250 ezer forint per hó, per bruttó.
Bizony.
Tehát azért ez nem egy, és akkor ebből alapvetően lejön már a kata összege, az 200 marad, és még abból lejön a ilyen-olyan, amolyan, meg a kötelező kamarai tagság díja. Azért az fizetünk igen. Kötelezően ennek a bandának, ami nem csinál az égvilágon semmit,
hogy ilyen
megszopassanak minket. Tehát ez tényleg hungarikum.
Jó, azért hadd legyek az ördög ügyvédje, mert van egy ilyen érvelés, hogy na de hát a fene egye meg, hát mindenki más is fizet adót. Ha én, mit tudom, én dolgozom a Suzuki gyárban, és én bejelentett munkavállaló vagyok, mit rinyál itt ez a sok művész értelmiségi firkász, hát én is befizetem azt az adót. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, és erre azért érdemes valami választ adni, mert higgyétek el, megint arról van szó, hogy oszd meg és uralkodj, és mindig úgy oszd meg, hogy akikkel kicseszel, azok mindig kevesebben legyenek. Uh-huh. Tehát a többség, aki nem katás munkavállaló, az azt fogja mondani, hogy ugyan már. Miért nem lehet főállásra fölvenni őket? Nyilván ő nem fog azon elgondolkodni, hogy ő vagy Mészáros Lőrincnél dolgozik, vagy egy külföldi multinacionális cégnél dolgozik, ahol a munkavállalói terhek sokkal könnyebben kinyöghetők, mint apró kis független intézményeknél, amik már így is épp hogy csak pöfögnek és tudnak működni. Hát még amikor cukrot szórnak a benzinbe, maradva a pöfögés hasonlatát, akkor végképp leáll a történet. Tehát,
hát igen,
és
igen.
Ez a cél, tehát ez nagyon fontos, hogy rá kell mutatni azért, hogy még hogyha egy kisvállalkozásnál is vagy alkalmazott, az a kisvállalkozás vagy jól működik, tehát itt fontos, hogy a verseny az jól működik, akkor valószínűleg ki tudja nyögni ezeket a terheket. Ha nem működik jól, akkor meg hát sajnos úgyis elveszed az állásodat, mert dolgozol egy kisboltba, senki nem megy be, kirúgnak. A kultúra, a sajtó az a teljes szabad verseny alapján soha büdös életben nem működött.
Tehát igen, ráadásul ugye meglehetősen nehéz úgy hatékonyan működni, hogy az állami hirdetések mindig csak az állami, most már alkotmányosan is megfelelőnek ítéltetett Kesma felületein puffannak. És azt hagyjam, mert a piaci hirdetők is úgy vannak fel, hogy inkább ne legyünk nagyon rosszba az állammal, és akkor...
Mert hagyjam. Nincs piac, tehát eljutunk mindig ugye a csebből a tengerig, hogy nincs piac, ha rendesen lenne piac, akkor kit érdekelne egy piaci szereplőt, hogy ő magyar hangba akar hirdetni, mert kiszámolta, hogy ennyien és ennyien olvassák, ennyi és ennyi pénzt ez megér. De miután ő maga tök mindegy, hogy óvszert gyárt, vagy bevásárlóközpontokat üzemeltet, pontosan tudja, hogy miután a magyar szabad piac egy illúzió, egy kamu, ezért őt ki fogják nyírni, meg tudják folytani, hogyha azt látják, hogy akár csak tényleg semmilyen támogatási szándékkal, csak a reklámozás a marketing szándékával hirdet mondjuk nálatok, vagy bárhol máshol, ami nem a NER érdekeltségébe
tartozik. Abszolút.
Érezzük.
Igen. Ha igen. Viszont üzenem a jó, ez fie kamikaze akciót fog végrehajtani, üzenem a jogalkotóknak, hogy nem sikerült kibabrálni velünk, mert nem érjük el a 3 millió forintot évente, annyira megy a szekér, úgyhogy...
Nagyon vigyázzak az ötletekkel, fú!
Lejjebb, Gulyás elvtárs, lejjebb kell tolni azt a... Vagy nem is Gulyás, csak elmondta. Hogy hívják az iparkamera? Parrag. Parrag elvtárs. túl lett lőve a célon.
Rosszul, ma azt kellett volna mondani, hogy évi 15 millió forint fölött vagyunk, nekem már úgyis mindegy, és akkor megnyugodnának, hogy föl lehet 10 millióra is emelni.
Ó, basszus, ezt elszúrtam. Na, így látod, milyen rossz őszintének lenne. Nincs értelme a nerven őszintének lenni. És akkor könnyű zene, ha már említettük a kultúrát, mert hogy múlt héten nagyon vacakul hangzott, amikor kijött az első hír. Ugye arról van szó, hogy Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója, meg nem is tudom, minden egyébnek most már a főnöke, a kultúrával kapcsolatos szinte. Ugye a legfrissebb 5 éves, közel 25 milliárd forintos küldetésének az volt a címe, vagy az volt az egyik része, hogy a könnyű zene társadalmasítása. És akkor mindenki rosszul lett ettől, mert érthetően, mert hogy ez mi is akar lenni. Most tegnap, vagy tegnap előtt mindegy, a napokban a Válasz Online megszerezte a tervezetet, és ez már nem annyira rémes azért részleteiben, mint ahogy ez a társadalmisítás szólt, de most ti fogtok jönni, mert amúgy is, mert ti vagytok a vendégek, de egyébként azért, mert hogy egy zenésszel, meg egy metál rajongóval ülünk együtt, én meg depes módos vagyok. Tudjátok, mit hallgattam idefelé? Bonanza Banzáit, komolyan.
Na jó. Most ezzel próbálsz kompenzálni, hogy nehogy megemeljék, vagy nehogy lejjebb vigyék a...
Hát, ha ez esetleg... Nem. Az életre kelt a régi meghajtó, amiből a külső Winchesterembe beletört annak idején az USB port. És
tehát legyen rosszabb, most már meg is mondjam.
És a nagyobbik fia, ugye, Satu segítségével, amivel mondta, hogy ezt teljesen lehetetlen küldet, de összemahinálta, és ki tudtuk menteni róla a cuccokat, és találtam ilyen jókat, és megvan a teljes Bonanza Banzai életmű, úgyhogy üzenem Ákosnak, hogy szerintem régen jobb volt.
Sokkal jobb volt, persze. Ugye? Bonanzával semmi gond nincs. De most attól, hogy ugye, most ez egy jó volt, hogy már tárajongó vagyok, azért biztos tudom, mi van a könnyű
zenében. Az is jó volt, hogy ez
a biztos vagyok. Gyakran nézek futballmeccseket, tehát le is igazolhatna a Barca. De nekem ezzel az a problémám, hogy olyan ismerőseim, akik dolgoznak könnyű zenében már nagyon régen, vagy maguk is érintettek zenészek, azt mondták, vagy Facebookra többen is kiposztolták, hogy nem annyira gáz ez a történet.
Igen, de sokan írtak tényleg.
Viszont nekem ez kicsit az a problémám, hogy olyan, mintha most annak örülnénk, hogy nem tudom, révai helyett kaptunk egy acélt, vagy nem tudom, tehát hogy egy nagyon gáz helyett, amit vártunk volna a NER-től, eleve hülye neve is volt, társadalmiasítás, meg hát azért Demeter Szilárd, szóval tőle azért sok jót nem vársz, és akkor kiderült, hogy nem annyira gáz ez. De itt van azért egy intézményes problémám is van ezzel, szóval tényleg rá kell bízni egy emberre, hogy a könnyű zené úgy társadalmiasítsa, hát ez alatt most nem tudom, mit értünk, de nagyon valószínűleg azt érthetjük, amit a kultúrában általában szokott csinálni, meg képen a gazdaságban is, meg mindenben is ez a kormányzat, hogy klientúrát kell kiépíteni. Tehát van egy rakás pénz, és ezeket a pénzeket megfelelő embereknek kell kiosztani, és még az is elképzelhető, hogy ez a megfelelő, ez nem csak politikai, hanem szakmai megfelelés is lesz, tehát tényleg tök jó zenészek kapnak ilyen pénzt. Csak az a baj, hogy ugye Acél elvtárs annyival volt okosabb, mint Révai elvtárs, hogy Acél azt mondta, hogy még a legrenitensebb írót is ki kell adni egyszer, utána nem lesz renitens, mert még egyszer meg szeretne jelenni, de azt mondta, én döntöm el. Kicsit ilyen kapudrógi íze van ennek, hogy jó gyereket, most kaptok támogatást, mert nem érdekel, hogy politikailag mit gondoltok, aztán rájössz arra, hogy azért rohadt jó dolog 30-40 millió forint állami pénzt kapni, miközben lehet, hogy korábban ezek a zenészek mondjuk nem kaptak ilyen pénzeket. Abból csinálsz egy állati jó turnét, egy rohadt jó körülmények között elkészült albumot, és azt mondod, hogy ez király, de jó dolog. És akkor egyszer csak újra a turné van, újra album van, újra kiadások vannak, megint pályázol, és akkor lehet, hogy már azt mondják, hogy meghallgattuk az alszöveget, megint a rádióban is egy nyilatkoztál, nem kéne ezt
kicsit
finomítani. Mert akkor lehet, többet is kap.
Meg a Momentum táborban nem kellett volna fellépni meg.
Na, és hasonlók, igen.
Szerintem
szóval félek egy ilyen.
Ezt egy kicsit túl gondoljátok. Az, hogy tehát van 25 milliárd forint erre a célra, ami egyébként nagyon sok a lehetségből állt, mert nem csak zenekarokat, meg fellépőket támogatnak, meg fellépéseket támogatnak, hanem a könnyűzenei oktatástól is szó van benne, ami egy őrült fontos dolog, mert ezzel az elmúlt 30, de az mondjuk az elmúlt 50 évben nem foglalkozott senki. Miközben mindenki, a mi generációnk már mindenképp könnyűzenén nő föl, nagyon kevés az olyan ember, akit a klasszikus zene megérint. Nekem volt szerencsém klasszikus zenét tanulni sokat, és volt szerencsém meg is szeretni. De alapvetően engem is a rock and roll sokkal jobban vonzott mindig. És azért ez mostanra már el kell ismerni azt, hogy ez a hazai kultúrának is egy nagyon fontos eleme. Az, ami eddig kialakult, legalábbis ebben van mit tisztelni, és van mit szeretni, és van mit ápolni, és van mit továbbvinni rajta. Most az, hogy van egy gazdája, aki éppen Demeter Szilárd, aki egy ilyen kultúrharcos fickó, nagyon sok embernek ellenszenves, másoknak valószínűleg szimpatikus. Ő van benne, ő nyelte ezt a feladatot. Szerintem ennyi bizalommal, most lehet, hogy ne rista meg minden, de azért legyünk felé is. Tehát ilyen még nem volt korábban, hogy ekkora figyelmet fordítsanak erre a területre. Mindig ilyen lesajnált valami volt a könnyű zene. Ez az egyik. A másik még, amit akarok mondani, a Demeter Szilárdnak a védelmében. A Térdei ösztöndíjak kapcsán, ugye az egy irodalmi ösztöndíj, a középkorú irodalmárokat, írókat, költőket támogatandó hosszú ösztöndíjas, a több éves ösztöndíjas rendszerben támogató program ez. Ami pont arról szól, hogy ezek az életkoruknál fogva és nehéz időszakban, ugye családosként valamilyen formában el tudják tartani magukat, amellett, vagy úgy, hogy a művészet mellett nem kell mondjuk mindenféle egyéb munkát is elvállalni. És rengeteg olyan ember megkapta ezt az ösztöndíjat, olyan irodalmár, akik mondjuk a liberális oldalhoz vannak sorolva. És kaptam erről ezzel kapcsolatban információkat, hogy ők, akik ugye mondjuk a Lipsi vonalhoz vannak sorolva, és elfogadták az ösztöndíjat, pont a sajátjuktól, vagy a saját szellemi körüktől kaptak támadást. Hogy miért fogadtátok el? Hát ezt nem lehet elfogadni, akkor most te ismerista leszel? Hát most itt akkor mi lesz? És valójában arról van szó, hogy basszus, hát végre egy kis megélhetéshez jutunk, hogy valamennyire rendeződik a dolog. Tehát
abszolút igazad van, csak amit mond a Gábor, abban is van valami, hogy ha már azért... Főleg így a járvány után, hát még cudarabb a sorsa ugye a zenész kollégáknak, mert hát megszűnt ugye pont nyár elején egy csomó lehetőség is. Fene se tudja, hogy fog összeállni ez az idei fesztivál évad, ami a nagy pénzt, vagy egyáltalán a pénzt szokta hozni számukra. Most én nem gondoltam túl, nem is nagyon gondolkodtam ezen, tényleg azért voltam kíváncsi a véleményetekre, hogy amit a Gábor mondta, az most így szöget ütött a fejembe, hogy amikor egy csomó cudar éven vagy túl, és lehet, hogy ilyen másod, meg harmadállásod is van, csak azért, hogy egyébként minőségi zenét csinálj, csak mondjuk nem a mainstream, hanem ami underground cucc, de a mainstreamben is vannak olyanok, akik nem igazán tudnak azért ebből tisztán megélni, és egyszer csak kapsz egy nagyobb összeget, ott van a fény az alagút végén, sőt, végre kiemelted a fejed a vízből, meg oxigén, vagy levegőhöz jutsz, akkor utána, hogyha arról van szó, hogy elmenni egy ellenzéki demonstrációra, arcának hát lenni, nyilatkozni, keményen beleállni dolgokba, akkor azt fogod mondani, hogy mit is kaptam én eddig ezekért a ellenzéki megmozdulásokért? Ott ennek értelme, meg a izén. Hát itt meg most ugye azért még csak alkotok, mert mit tudom én. Tehát, hogy egy ilyen picit lehet benne, nem biztos. Tehát lehet, hogy tényleg már annyira gonosz a világ, hogy mindent gonoszul látunk, hát de lehet benne egy ilyen önkritik,
hogy a világ az nem, világ az nem magától lett gonosz azért, tehát ezt egy légüres térben értelmezve teljesen igazad lenne. Csak 10 éve élünk egy olyan rendszerben, ami minden létező kiosztott erőforrás első, másodhar és harmadlagos feltételéül a lojalitás, minimum a lojalitást, ami nem azonos a hűséggel, bár ugye ilyen szokon értelmének szokta, de hűség az, amikor rajongasz, a lojalitás meg az, hogy legfeljebb hallgatsz, de nem vagy ellenséges. Tehát minimum a lojalitást szabja meg. Ebben a közegben még soha az életben nem kapott senki 10 éve érdemben olyan állami forrást, apró kicsi támogatásoktól eltekintve, aki nem a rendszer szerves részeként működött, vagy mondom, legalább a hallgatást vállalta. Most lehetséges, hogy éppen most, éppen ezekkel a programokkal, és éppen az a Demeter Szilárd fogja megvalósítani annak az ellentettjét, vagy egy sokkal lazább dolgot, mint amit az előbb mondtam, hogy így működött 10 éve a rendszer, mondjuk az a Demeter Szilárd, aki mondjuk jogot formál arra, hogy megmondja, hogy ki a magyar író, és akivel szemben én egy folyamatosan ilyen iszonyú kellemetlenül érzem magam, mert én 95%-ban ugyanazt gondolom a világról, mint Demeter Szilárd, csak a maradék 5% az, hogy én nem gondolom azt, hogy aki másként gondolkodik, az nem magyar, meg nem normális ember. Meg egyet nem gondolom, hogy nekem erre van igényem, hogy ezt úgy megmondjam. És akinek van erre igénye, arról nagyon nehezen fogom feltételezni azt, hogy olyan szakmai standardek mentén fog dönteni, mint amiket te mondasz, hogy próbáljunk ebben reménykedni. És az egyébként, hogy a Térei ösztöndíjasokat úgymond a saját liberális vagy ellenzéki közegükbe támadta. Ez nyilván egyrészt jelzi azt is, hogy szektársodik bizonyos szempontból a most már 10 év félretettség, meg traumatizálódás, tehát most egyre jobban szektársodik az ellenzéki közeg is. És van erre egy nagyon jó anekdota, hogy ez nem új ez a technika. Zelk Zoltánról mondták, hogy ugye 56 után jó ideig nem kaphatott szót, nem jelentett meg semmilyen, és volt a Kárpátia étterem, ahol mindig összegyűltek ilyen ellenzéki elhallgattatott írók, és hát hitelbe iszogattak, meg eszegettek, mert tulajdonképpen csak jó felségből tűrték ott meg őket, pénzük nem nagyon volt. De hát kitartott jó ideig a hitel, mert éjjel 3-kor úgy döntött a Zelk Zoltán, hogy ő fölhívja Acél Györgyet. És megvolt neki a telefonszáma még a régi időkből, amikor Zelk Zoltán még ugye vonalas kommunista író volt, meg ugye az is volt. És fölhívta Acél Györgyet, és elmondta, hogy az egész rendszer úgy szar, ahogy van, és ő egy kultúrhóhér. És akkor azt mondta Acél György, hogy mitől ilyen feszült Zelk elvtárs? Jöjjön be! Holnap reggel 7:30-kor várom az irodámban. Volt éjjel 3, és hát gondolom egy néhány sör már benne volt szegény Zelk elvtársban. Szegény összeszedte magát, bemászott reggel. Acél megkérdezte, hogy Zelk elvtárs szokott még írogatni? És akkor mondta, hogy hát eléggé szoktam még írogatni. Igen, és miért nem jelent meg mostanában könyve? Hát azt hittem, hogy már nem ír. Ugye ez a már fél éve önnel él, ugye a macskafogóban, hogy megkérdezte őt, hogy miért van betiltva, miközben ő tiltotta be. És az ott a sztori vége, hogy azt mondta neki, hogy hozza be az írásait, nem tudom melyik kiadóhoz, és majd kiadjuk. Ki is adták. És ezután viszont az Zelkkel éveken keresztül nem álltak szóba azok a régi ismerősei, bajtársai, akikkel együtt volt letiltva. Azt mondták neki, hogy te bementél meghajolni az Acél előtt, pedig szegény csávó semmi más nem akart, csak megélni abból, hogy amúgy a 10 legnagyobb magyar költő között volt. Tehát, és ő innentől kezdve viszont nyilván el is szakadt ettől a közegtől, az Oszd meg és uralkodj, egy picit itt is érzem, elszakadt attól a közegtől, amely egy ilyen szellemi otthona volt neki, ez a rendszer ellenzéki közeg, és miután szellemileg, emberileg és lelkileg is egy ilyen légüres térbe került, végül is a 60-as évek végére úgy döntött, hogy hát inkább megint leszek kommunista. Ott legalább szeretnek.
Hát tudod,
szóval ez a nehéz
minden út oda vezet, viszont megszólalt a szerkesztőség mellett valami borzalmas riasztó, úgyhogy ajánljuk a lapot.
Jelzi a gyermekor idő végén is.
Hát igen, mert most már nekinozzuk szegény nézők fülét. És itt az Új Magyaron, 2 évesek lettünk, ugye volt szülinap, nagyon szépen köszönjük a támogatást, mert az önök támogatása nélkül ez alap nem létezne, de létezik, és az új szám is létezik, és akkor ebből, amit én ajánlanék, az a Momentum elnökével, a Fekete Győr Andrással van egy jó kis interjú, aztán hát ugye a Mérő Lászlós címlap interjú is nagyon jó, remek riportok születtek szintén ugyancsak, amit a Green Balázs írt, az egy nagyon kemény történet, úgyhogy azt is, de annyi minden volt most, amit így néztem.
Van neked is publik benne.
De hát az már ilyen, tudod, az ilyen lineális. És egy nagy cikk van az
egyetemek átalakítás.
Racionalizálás, ugye? Racionalizálás átalakításról, ez is nagyon jó anyag. És a Puzsér Robi írt még egyik szintén, az úgy hangzik, hogy Gulyás Márton a tragikus hős, a lígyét elolvasom. Szóval miként lett Gulyás Mártonból a diszkriminált kisebbségek igazságharcosából transzfóbiás, rasszista fehér férfi, áldozati dráma 6 felvonásban? Ha nem tudnánk, hogy ki írta, akkor is tudnánk, hogy Puzsér írta. Köszönjük a figyelmet, köszi, hogy jöttetek beszélgetni, és induljon a vanzáj!